Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét énekeljük el. A 90. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 216. énekünket keressük elő, és énekeljük az első három, valamint 6. és 7. versét. 216. énekünk első három versét, valamint a 6. 7. versét. Az első vers így kezdődik: Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele harmadik részéből. A harmadik rész 19. versétől a fejezet végéig, a 31. versig. A római levél harmadik részében a 19. verstől ezt olvassuk. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és proféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, itt az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten csak a zsidókéé, avagy nem a pogányoké is, bizony a pogányoké is. Mivel hogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből, a pogányt hit által. A törvény tehát hiába valóvá tesszük a hit által? Távol legyen. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is téged dicsőíthetünk és magasztalhatunk. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a te házadba, hogy megőriztél az utakon. És köszönjük, hogy nem csak ezeken a csúszós utakon őriztél meg, hanem az életünk útján is eddig megőriztél, és most magad elé állítottál bennünket. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, és magasztalhatunk mindenható erődért, válthatunk téged dicsőséges szeretetedért, magasztalhatunk téged szentséges irgalmadért, hódolhatunk neked az egyedül szentnek és igaznak. Kérünk téged arra, hogy szólj most hozzánk az Isten tiszteletünkön. Add, hogy ne csak a mi tiszteletünk és hódolatunk juthasson el te hozzád, hanem a te szavaid is eljuthassanak hozzánk, és megérthessük, szívünkbe fogadhassuk beszédeidet. A te beszédeid, Urunk, az élet. Azokat befogadva életünk van. Szavaid az igazság, azokat befogadva igazságunk van. Szavaid a világosság, ami megvilágosítja a szívünket, ha befogadjuk őket. Segíts minket, Urunk, lelked által, hogy hinni tudjuk mindazt, amire tanítasz ma is ebben az órában minket. Kérünk, hogy segíts rád figyelnünk, segíts rád hallgatnunk, segíts hinnünk neked. Imádkozunk azért is, hogy ne csak minket áldj meg a te drága szavaddal, hanem áld meg szavaddal a többi gyülekezeteket is, ahol ma összegyűlnek az emberek körülötted. Ott is dicsőítsd meg magadat, dicsőítsd meg a te fiadat, Krisztust, és áld meg az ott összegyülekezőket is, egyen-egyenként. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaképpen igehirdetés hallgatására készülve a 153. énekünket énekeljük, ami így kezdődik: Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Isten megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéje a felolvasott ige szakaszban található, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 3. részében, a 22. versben. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, folytatnánk azt a sorozatunkat, hogy mit is jelent reformátusnak lenni. Református hitünk jellemző vonásait számba véve, eddig beszéltünk a református hitnek a Biblia központúságáról, beszéltünk az Isten központúságáról, Jézus centrikusságáról, és szóltunk hitre jutásunk titkáról, a kegyelmi kiválasztásról, vagy predestinációról is. Ma a hit általi megigazulás tanításáról szeretnénk megemlékezni. Arról a tanításról, amelyet a reformátorok a teológia lényegi tanításának neveztek. Mégpedig azért, mert azt a lényeget tartalmazza, amit minden embernek értenie és hinnie is kell ahhoz, hogy üdvösséget kapjon, el ne kárhozzon. A reformátorok mind egybehangzóan azt mondják, hogy ha a keresztény egyház elveszti ezt a tanítást, akkor menthetetlenül elbukik, hanyatlásnak indul, elvész lelkisége, és tulajdonképpen többé már nem is nevezhető egyháznak, hanem inkább valamiféle vallásos klubnak vagy egyesületnek. Tehát az eleink azok látták és hirdették is a hitből való megigazulás tanításának a központi jelentőségét. Nekünk is meg kell értenünk ezt a dolgot ma élő reformátusoknak. De mit is mond ez a tanítás? Nos, a hitből való megigazulásnak a tanítását, testvérek, nem értjük meg teljes mélységében egészen addig, amíg meg nem fontoljuk és hittel el nem fogadjuk azt, amit itt a római levél 3. részében Pál apostol ír az emberiség romlottságáról. Ugye itt Pál apostol szavait olvashattuk, nem olvastam fel az egész részt, de hogyha a Bibliánkba pillantunk, meglátjuk a 9. verstől a 19. versig, hogy hogy írja le Pál apostol az emberiség romlottságát, Isten előtti bűnösségét. Ott az apostol egy jogi nyelvezetet, a tárgyalótermeknek a nyelvezetét használja, és összefoglalva arról ír, hogy Isten az egész emberiséget, a kezdettől a végéig, mindegyik tagját, fehér, fekete, nő, férfi, gyerek, öreg, mindegy, hogy kicsoda, micsoda, az egész emberiséget, annak minden tagját a maga ítélőszéke elé állította, nem majd állítja, majd az is megtörténik, de már oda állította, és megvizsgálta, hogy betartja maradéktalanul az ő örök törvényét. Akár azt a törvényt, amit ő a 10 parancsolatban adott, és kőtáblákra vésett, akár azt, amit Jézus Krisztusban adott, és az ő személyében állított elénk. Tehát megvizsgálja, mint egy vizsgáló bíró, az emberiséget, hogy betartották-e az ő törvényeit. Tulajdonképpen ez árójelbe jegyzem meg, hogy magunkat is oda képzelhetjük ebbe az isteni tárgyaló terembe, már nem a bírói székbe, hanem a vádlottaknak a padjára. Előttünk áll a mindenható Isten, a mindent tudó, igazságos bíró, és megvizsgálja, hogy te, XY, Sípos Ete Zoltán, betartottad-e az én törvényeimet, amit elédadtam kőtáblákra írva, vagy amit elédadtam fiam életébe megmutatva. Nos, Isten vizsgálata tulajdonképpen már le is zárult, és megállapította, hogy az emberiség tagjai, magunkat is beleértve, nem csak Ádámban szektük meg az ő törvényeit, hanem koronként, egyenként, minnyájan megszektük az ő törvényeit. Mert olyanok vagyunk, hogy se őt nem szerettük, se az embertársainkat nem szerettük. Nos, mint törvényszegők kell, hogy Isten
ítélőszéke előtt álljunk, mint vádlottak, akik fölött kimondatott az ítélet, hogy bűnös. Bűnös. Hát egyenként és kivétel nélkül ebben a meglehetősen nyomorult helyzetben vagyunk, ugyanis, mivel Isten kimondta az emberiség minden tagjára, hogy mindenki bűnös, nincs egyetlen egy igaz ember sem, ahogy itt olvassuk a római levélben is, meg már a Zsoltárokban is, ezért Isten az egész emberiséget kénytelen az igazságossága miatt a kárhozatra ítélni. És arra is ítélte. Ki is mondta az emberiség minden tagja fölött, testvérek, nem csak azt az ítéletet, hogy bűnös, hanem azt is, hogy kárhozat az ítéleted. A pokol vár tereád. Ezt érdemled. Nagyon fontos, testvérek, megértenünk, hogy itt Pál leírja ezt a dolgot, és nem Pál írja ezt le, hanem tulajdonképpen a Szentlélek írja le itt ezt nékünk Pál által, de már Zsoltárokban is leírta Isten mások által sokszor, hogy az emberiség minden tagja tudja meg, hogy az igaz bíró előtt nem igaz ember. Nem igaz ember, bűnös ember, nem ártatlan ember, hanem vétkes ember, akit nem majd egyszer kárhozatra ítél az Isten a halála pillanatában, vagy az utolsó ítéletkor, hanem már halálra ítélt. Már az örök halálra, kárhozatra ítélt. Ezt érdemli. Itt a kérdés személyesen hozzánk, mert nem tudunk tovább lépni, amíg ezzel az egész kérdéssel ugye személyesen nem nézünk szembe. A kérdés az, hogy szembenéztem-e ezzel a bibliai igazsággal, Istennek ezzel a szavával, hogy tudnék engemet ő, az igaz bíró, bűnösnek ítélt. És elhangzott fölöttem az ő igazságos ítélete, a kárhoztató ítélet. Tényleg szembenéztél-e már személyesen ezzel a dologgal, testvérem? Hadd kérdezzem meg ezt. Nekem is szembe kellett nézni, neked is szembe kellene nézni vele. És ha szembenéztél vele, akkor rád szakadhatott-e már ennek a súlya? Rád szakadt-e már a súlya, testvérek, hogy én egy kárhozatra ítélt bűnös vagyok, de hogy ártatlan, egy szemernyi igazságom, ártatlanságom sincs az Isten szemében. Én egy kárhozatra méltó bűnös vagyok. Rád szakadt-e már, testvérem, ennek a súlya? Mert ez egy igen súlyos dolog. Rád szakadhat annak is a súlya, hogy beteg vagyok. Lehet, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. Ez is egy elég nagyon súlyos helyzet. De ez, amiről itt beszélünk, a Biblia alapján, ez egy még súlyosabb helyzet, hogy Isten az igazságos bíra engem bűnösnek talált az ő tárgyalótermében, és engem kárhozatra ítélt. Engem, nem a másik embert, mert mindig a másik ember így, a másik ember úgy. Nem róla van szó, rólam van szó. Testvérek, csak hogyha szembenéztünk ezzel a bibliai, isteni kijelentéssel, és ránk szakadt ennek a súlya, akkor merül fel bennünk húsba vérbe vágó kérdésként, hogy részesülhetek-e én még irgalomban. Lehetséges-e, hogy engem Isten mégis igaznak nyilvánít, ártatlannak nyilvánít? Lehetséges-e, hogy mint egy megsemmisíti az én károsztató ítéletemet, és engem fölment, sőt igaz embernek mond? És ami ezzel együtt jár, üdvözít engem. Befogad az ő közösségébe, befogad az örök életbe. Lehetséges ez? Testvérek, hála Istennek, már most mondom, hogy lehetséges. Lehetséges. Hála legyen az Istennek, és dicsőség legyen neki érte. Megtörténhet az a jogi aktus, hogy egy bűnöst, akit már kárhozatra ítélt, Isten mégis fölment, és igaznak nyilvánít, és visszafogad magához az örök életbe. Lehetséges. Hála legyen neki. Erről szól a megigazulásnak a tanítása. De nézzük először, testvérek, azt most közelebb menve a tulajdonképpeni témánkhoz, hogy hogyan lehetetlen megigazulni. Hogyan lehetetlen igazzá válni Isten előtt. A középkorban római katolikus teológusok úgy gondolták, hogy a megigazulás az egy hosszú folyamat. Egy hosszú folyamat, aminek során az ember, a bűnös ember egyre jobbá válik, egyre igazabbá válik, egyre szentebbé, egyre tisztábbá, egyre tökéletesebbé válik. És végül már annyira igazzá válik, hogy Isten ránéz, és azt mondja, te tényleg igaz ember vagy. Azt gondolták, hogy Isten nem fog senkit se igaznak, ártatlannak minősíteni, ítélni, amíg az illető tényleg nem az. Tehát először, mondták az embereknek, igazakká kell lennetek, tökéletesekké, szentekké, büntelenekké kell válnotok. El kell érnetek azt a szintet, föl kell kapaszkodnotok a létrán arra a szintre, hogy Isten végre rátok nézzen, és azt mondja, igazak vagytok. De hogyan válhat egy ember, hogy így mondjam, büntelenné, igazzá? Erre azt tanították, hogy Isten segítségével. Isten segítségével. Kell kapaszkodnod Istenbe. Kell hinned Jézusban. Kell betartanod a törvényeket, amiket eléd ad a Biblia. És az egyház. Mármint, hogy a római katolikus. Csináld azt, amit mi mondunk, és akkor szépen mész előre a létrán, egyre följebb, és egyre jobb leszel, egyre tökéletesebb leszel. És végül elérsz arra a szintre, hogy Isten rád néz, és azt mondja, most már te igaz ember vagy, ártatlan vagy, és most már nem kell elkároznod, hanem az örök élet vár téged. Megérdemled. A klasszikus példa, testvérek, erre Luther Márton. Luther Márton, aki egyike volt azoknak, akik ezen a létrán halálos komolyan elindultak fölfelé. Mert Luther Márton azt írja, hogy én azért léptem az Ágoston rendiek kolostorába, Erfurtba, azért lettem szerzetes, hogy megmentsem a lelkemet. Hogy megmentsem a lelkemet. Luther mintaszerzetes lett. Mert meg akarta menteni a lelkét. El akart érni a tökéletességnek egy olyan fokára, hogy végre Isten is azt mondja, hogy te igaz ember vagy, és nem kell elkárhoznod, hanem megmentetted a lelkedet, örök életed van, üdvösséged van. Hát mintaszerzetes lett. Hitt Istenben, hitt Jézusban. Ráadásul igyekezett minden bibliai és egyházi előírást betartani. Virrasztott. Rendszeresen élt a szentségekkel, hosszasan imádkozott, rendszeresen órákig gyónt. Ráadásul mindenféle gyötrésekkel kínoszta magát ez az ember. Éhezett, böjtölt, ütötte, verte magát, a szószoros értelmében ostorozta is magát. Mert mindig látta, hogy bűnös vagyok. Mindig ez kínoszta, ez a bűntudat gyötörte, hogy bűnös vagyok, és a pokol kapui már kitárultak előttem, és vár engem az ördög. És Isten oda fog vetni a karjába, és igazságos lesz, amikor oda fog vetni engem. De én nem akarok oda kerülni. Próbálta magát valahogy azon az említett létrán egyre följebb küzdeni, hogy a tökéletességnek valami egyre magasabb szintjét érje el. És mégis minél följebb próbált kapaszkodni, annál inkább érezte, hogy mennyire nem bír följebb kapaszkodni. Egyszerűen, testvérek, egészen azt írja, hogyha még sokáig Isten benne hagyja ebbe az állapotba, belehal. Egy olyan lelki válságba került ez az ember, mert gyötörte a bűntudata mindannak ellenére, amit csinált. Minden vallásos, szuper teljesítmény ellenére gyötörte a bűntudat és a haláltól, a kárhozattól való félelem. Egyszerűen azt mondja, belehaltam volna, hogyha ha nem küld Isten hozzám valakit, és hozzá küldte azt a bizonyos lelki atyát, akit a filmben is láthattak, azt a Johannes Staupitzot, Staupitz Jánost magyarul, és ez a Staupitz azt mondta neki, hogy olvasd a Bibliát. Nem tudott már neki mást mondani. Olvasd a Bibliádat. És akkor Luther elkezdte olvasni a római levelet. A római levelet, amit most mi is olvastunk. És felismerte azt, hogy neki rosszul tanították a megigazulás tanítását. A római katolikus teológusok élcsapata teljesen félre értette azt, amit a Biblia megigazulásról mond. Nos, hadd mondjam most itt rögtön, mielőtt még tovább lépnénk, hogy ma is nagyon sokan Luther útját járják. Megpróbálják magukat egyre tökéletesebbekké tenni. Hogy valahogy egyszer majd, ha odaérnek Isten elé, akkor Isten azt mondja rájuk, hogy te igaz ember vagy. Te igazzá tetted magad, és most én is igaznak ítéltelek. Az ember megpróbálja ma is, hogy hát itt van a Biblia előttem a 10 parancsolat, előttem Jézus, hiszek Istenbe, és akkor elkezdek erőlködni, hogy elérjem az igazságot, az ártatlanságot, a bűntelenséget. Igyekszek egyre jobb ember lenni, hogy majd egyszer Isten is ártatlannak minősítsen, és örök élettel ajándékozzon meg. Igyekszek erőlködök. Mert miért? Ha szívembe nézek, azért, mert borzasztóan félek. Félek az Isten ítéletétől, a pokoltól. És ráadásul bűntudat is gyötör engem. Kínoznak a bűneim. A lelkiismeretem olykor fölébredés gyötör engem. Félelem és bűntudat gyötör engem. És ezért igyekszek egyre magasabbra kapaszkodni azon a létrán. Igyekszek kimászni ebből a nyomorúságomból, és elérni, hogy Isten is igaznak nyilvánítson engem. Egészen bámulatra méltó, tiszteletre méltó teljesítményeket lehet elérni, testvérek, félelemtől és bűntudattól motiváltan. Én nem akarom most meggyanúsítani mondjuk Teréz anyát azzal, hogy az egész jótékonykodása mögött a félelem és a bűntudat áll. De lehetséges. Nem akarom meggyanúsítani Albert Schweitzert, hogy a félelem és a bűntudat gyötörte arra, hogy olyan humánus legyen, de nagyon lehetséges, hogy az gyötörte. Az embertestvérek csúcs teljesítményekre képes, ha a bűntudat és a félelem igazán gyötri a lelke mélyén. Lehet, hogy maga se pontosan tudja ezt, de mégis, ha ez ott van, testvérek, az ember elkezd erőlködni, és olyan luteri csúcs teljesítményeket tud véghez vinni. Hogy csúszva, mászva megy föl a vatikáni lépcsőkön. És a szeretettől majd elcsöpög. És ha nem tudom, a jókodás áthatja az egész lelkét. És a szelídség mintaszobrává válik. Mindent elérhet az ember, testvérek, csak egyet nem ezen az úton. Az igazságot. És azt, hogy Isten is egyszer ránézen, és azt mondja, igaz vagy. És az ember, testvérek, aki ezen az úton jár, lehet, hogy te is ezen az úton jársz, az ember, aki ezen az úton jár, maga is tudja, hogy ez így van. Nem tud igazán szabadulni se a bűntudattól, se a haláltól való, a kárhozattól való félelmétől. Nem tud igazán szabadulni. És ráadásul a Biblia is azt mondja, hogy ezzel az erőfeszítéssel nem fogod magadat igazzá tenni az Isten előtt. És az Isten soha nem fog téged igazzá nyilvánítani. Még ha 200%-osan is olyan vagy, mint a Teréz anya. Vagy Albert Schweitzer, vagy Luther Márton. Akkor se. De akkor kérdezzük most már, hogyan lehetséges nekem mégis megigazulni? Lutherhez hadd térjek vissza, testvérek, mert, ahogy mondtam, Staupitz tanácsára elkezdte olvasni a Bibliáját. És rájött arra, hogy Isten miről beszél, amikor a megigazulásról beszél. Rájött arra, testvérek, helyesen, újra, végre, újra helyesen megértve a Bibliának a tanítását, hogy a bűnösök nem nagy erőfeszítéssel megigazulnak, hanem egyszerűen kifejezve megigazítatnak. Megigazítatnak. Nem úgy lesz valaki igaz az Isten előtt, hogy egy hosszadalmas folyamat végén ő maga is igazzá válik, és Isten is igaznak ítéli, hanem még bűnös, és Isten egy pillanat alatt igaznak ítéli. Egy pillanat alatt igaznak ítéli. Tehát nem egy hosszú folyamat, tökéletesedési folyamat végén, amikor már az ember eléri az igazságot, mondja Isten rá, hogy igaz vagy, hanem még el se indult fölfele, még ott van bűnösként, aki megérdemli a kározatot, és Isten azt mondja rá, te igaz vagy. Egy pillanat alatt kimondja Isten, egy igaz vagy. Ítéletét. És abban a pillanatban az az ember igazzá lett az Isten színe előtt. Luther megértette azt, és most már nem csak Lutherről beszélünk, hanem itt már Calvinról is beszélünk, sőt az összes utána következő református teológusról. Megértették azt, testvérek, a Biblia alapján, hogy a bűnbocsán, a megigazítás, az tulajdonképpen két lépésből áll. Az első lépés az a bűnöknek a bocsánata, és a második lépés tulajdonképpen a megigazítás. Egy kicsit hadd beszéljek erről a két dologról. Tehát Isten az embert két lépésben teszi igazzá a maga szem. Először is megbocsátja a bűneit, aztán ráruházza Krisztus igazságát az emberre. Az első a bűnbocsánat. Isten úgy döntött, ezt mindnyájan tudjuk már, mert sokszor hallottuk, meg ismerjük a Bibliából, úgy döntött, hogy ő megbocsát a bűnösöknek. Megbocsát a bűnösöknek, de Isten nem bocsát meg úgy, hogy csak úgy, hogy így mondja, már szemet huny a bűn fölött. Hanem úgy bocsát meg, hogy a bűn, amit megbocsát, el kell, hogy előbb nyerje az igazságos büntetését. Ha Isten csak úgy megbocsátana valakinek valami bűnt, vagy bűnöket, akkor sérülne az igazságossága. Nem lehetséges az, hogy a bűn büntetés nélkül maradjon. A mi igazságérzetünk is ezt mondja egyébként. Ha valaki lopott, büntessék meg. Istennek is van igazságérzete. Az már milyen megbocsátás, hogy valaki lopott, meg megölt valakit, és akkor azt mondják rá, jó, hát akkor menjél. Megvan, el van engedve, elnézzük neked ezt a dolgot. Isten tudja azt, hogy ő sem bocsáthat meg, csak úgy. Ő nem nézheti el a bűnt, nem hunyhat szemet, mintha nem lenne. A bűnt meg kell büntetni, de Isten ennek a gondolata az volt, hogy nem a bűnöst bünteti meg a bűnéért, hanem Krisztust bünteti meg a bűnösök bűnéért. Krisztus pedig vállalta ezt a dolgot. Magára vállalta a bűnösöknek a bűneit is, az én bűneimet, a te bűneidet is. Fölvitte azokat a fára, és elhordozta azoknak igazságos isteni ítéletét, büntetését. Szálla alá poklokra. És az ő drága áldozatára, az ő drága vérére, keresztjére tekintettel, most már Isten az igazságosságának a legkisebb sérelme nélkül megbocsáthatja a bűnt egy bűnösnek. Hiszen a bűnöd elnyerte büntetését a fiamban, nem benned, a fiamban. Neked ezért megbocsátok, mert az is igazságtalan lenne, hogy a bűneidért már megbüntettem a fiamat, és most téged mégis ugyanazokért a bűnökért még egyszer megbüntetlek. A kétszeres büntetés is igazságtalanság lenne Isten részéről. Bűneid megbüntettettek Jézusban. Te neked most megbocsátok. Igazságosságom legkisebb sérelme nélkül. A bűnbocsánat, testvérek, egyszerűen kifejezve az, hogy Isten feloldoz minket, nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. Bár vannak bűneink, nagyon jó tudjuk, de nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. Bűnbocsánat nélkül nem lehet megigazításról beszélni. Ez az első lépés. A második lépés, testvérek, csodálatosabb ennél is, ha szabad így mondanom, még ennél is csodálatosabb, mert nagy dolog a bűnbocsánat, és csodálatos dolog, hogy Krisztusért mi, hogy így mondjam, ingyen, de mégis az ő drága véréért bűnbocsánatot kapunk, nekünk azonban nem kell semmi ellentételezni. De még nagyobb csodaszinte, testvérek, hogy Isten ezekre a bűnbocsánatot nyert, és megtisztított emberekre ráborítja, mint egy nekik tulajdonítja Jézus Krisztusnak az igazságát. Ha Jézusra nézünk, akkor látjuk az ő igazságát, az ő más szóval ártatlanságát. Ugye Jézusról mindjárt tudjuk, hogy szűztől született, vagyis mentes volt az eredendő bűntől. És aztán az életében is mentes volt minden egyéb bűntől. Jézus soha semmi bűnt nem követett el. És nem mondott olyat, ami bűnös lett volna. Nem gondolt, nem érzett olyat, ami bűnös lett volna. Jézus abszolút tökéletes volt, ártatlan, makulátlan volt, és ez ragyog Jézus Krisztuson. hogy így mondjam. Rajt rá van írva Jézus Krisztusra az ő ártatlansága. Ezért tudott benne gyönyörködni az atya. Ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, mert makulátlan volt. Abszolút igaz volt, testvérek. Senki más nincs ilyen a földön. Se Buddha, se Mohamed, se senki, egyikünk se. Nincs más ilyen. Csak egyedül ő volt ilyen. Benne, mondja itt Pál apostol a római levélben, megjelent a földön törvény nélkül az Isten igazsága. Az Isten ártatlansága, tökéletessége, bűntelensége. És mi történik? Amikor Isten megigazít, testvérek, akkor mint egy ránk ruházza Jézusnak ezt az igazságát. Nekünk tulajdonítja Jézus igazságát. Ha itten képet szabad használnom, akkor ez olyan, mintha egy emberről Isten az első lépésben leszedné a rongyait, a koszos, retkes, szakadt rongyait, a bűneit, azok rajta vannak, és leszedi róla. És ugyanakkor a következő lépésben fölöltözteti őt, és mint egy ráteríti a tökéletességnek a királyi palástját, az ártatlanságnak a palástját. Ez olyasféle dolog, testvérek, mint mi a tékozló fiúval történt, hogy hazajön ugye a bűneivel, a lázadásával, a paráznasságával, a tolvaj, a nyomorult egész életével hazajön, és az atya azt mondja, hogy na most, hát meg kell mosódnia, mossátok le, adjatok rá tiszta ruhát, és húzzátok rá a gyűrűt az ujjára. Ugye megtörténik az, hogy leszedik róla azt a sok szennyet, mocskot, amivel hazajött, és ráadnak megtisztítják, és ráadnak egy tiszta új ruhát. Ez tulajdonképpen a megigazulás. Pontosabban a megigazítatás. Mert a tékozló fiú történetében is az atya irgalomból, szeretetből, kegyelemből cselekszi ezt a fiával. Nem érdemli, meg egyáltalán nem érdemli, mégis megteszi vele. Nos, mondták a reformátorok, testvérek, a megigazítás az így történik. Az így történik, hogy Isten egy bűnöst megmos, leszedi lóra a rongyait, a bűneit, megbocsát neki, és a következő lépésben, mint egy neki tulajdonítja, ráruházza Krisztusnak a makulátlan igazságát. És abban a pillanatban, ahogy ez a kettős dolog végrehajtódik, az az ember igaz az Isten előtt. Igaz az Isten szemében. És így módon örök élete van. Üdvössége van ennek az embernek. Ez a csodálatos felismerés, testvérek, amit próbálok itt kifejteni, vagy elmondani a testvéreknek, remélem, hogy érthető, vagy követhető ez a dolog, ez gyökeresen változtatta meg Luthernek, Calvinnak, és utána az összes többi reformátoroknak, de mind a mai napig a hívő embereknek az életét. Ez egy kardinális igazság, hogy nem úgy igazolunk meg Istenőt, hogy elkezdünk kirúrni, dolgozni, és az istenti segítségül hívjuk, és nagy nehezen elérünk valami tökéletességi fokozatot, és akkor Isten ránk néz, és azt mondja, na most már látom, hogy elég jó vagy, most már igaznak, ártatlannak minősítenek, most már bejöhetsz az országomba. Hogyha még esetleg nem sikerült a földi életed során egészen tökéletesnek lenned, nem baj, majd belekerülsz a tisztító tűzbe, még ott levezekled a problémákat, és aztán utána jöhetsz az én országomba. Nem így van. Hanem Isten egy bűnös embert, aki sehova nem kapaszkodott fel, hanem még ott van bűnös, nyomorult rongyaiban, szakadtan, és minden igazság, ártatlanság nélkül, egy szikrányi ártatlanság, ott van Isten előtt. És Isten azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid, és rád adom a Krisztus igazságát. És ettől a pillanattól kezdve te az én szememben igaz ember vagy, ártatlan vagy, tökéletes vagy, tied az élet. Tied az örök élet. Más a kettő. De most kicsit tovább kell lépnem. Mikor igazítatik meg egy bűnös ember? Nos, mikor? Mikor történik ez meg velünk, testvérek? Mert tulajdonképpen, de ebben most hadd ne menjek már bele, ez már régen megtörtént velünk is. Tulajdonképpen már régen meg. Amikor Krisztus meghalt, már akkor megtörtént Isten részéről, a mi igaznak nyilvánítatásunk. Már akkor megbocsátott nekünk, már akkor ránk adta Krisztus igazságát. De mikor lesz az a miénk? Mikor leszek én megigazult ember? Erre azt mondjuk Pál apostollal, amikor hiszek. Hiszek az Istennek. Istennek, amikor a Bibliában, vagy igehirdetésben azt hirdeti nekem, hogy néz Jézusra, és bíz benne. Mert az ő véréért megbocsáttattak a te bűneid. És lásd az igazságát, az is a tied. Lásd, megbocsáttattak a te bűneid, és igaz vagy az én szememben. A fiamért, egyedül a fiamért, egyedül az ő keresztjért, egyedül az ő véréért. Higgy az én fiamban! Mert belerejtettem, belecsomagoltam a te bocsánatodat is, és a te igazságodat is. Higgy benne! Fogadd be őt a szívedbe! Ez az egyetlen teendőd. Testvérek, hogyha hiszünk Jézusban, akiről az Isten beszél nekünk, befogadjuk őt a szívünkbe, az életünkbe, akkor vele együtt, ha szabad így mondanom, befogadtuk a bocsánatunkat is, és befogadtuk hitáltal az igazságunkat is. Ha hiszünk Jézusba, testvérek, onnantól kezdve magunkra úgy gondolhatunk, mint akit Isten Jézus Krisztusért tisztának és makulátlanul igaznak ítélt. És akinek éppen ezért örök életem van. Testvérek, ezeket a dolgokat tehát, hogy így mondjam, hitáltal tudjuk elsajátítani. Hitáltal lesz miénk a megigazítatás. Először ezeket a dolgokat mi halljuk, ugye? Most is hallják a testvérek ezeket. Van, aki lehet először hallja. Lehet valaki már sokszor hallotta, de most hallja meg először. Lehet valaki már hallotta is és hitte is. De valahogy úgy van mindig, hogy Isten szavát elkezdjük először hallani. Aztán elkezdjük megérteni. Egyre jobban elkezdjük érteni. És aztán egyszer csak elhisszük Istennek mindezt, hogy amiről ő beszél, az igaz. Sőt, aztán eljön az a pillanat, amikor Jézus Krisztust elfogadjuk, amikor rábízzuk magunkat Jézusra. Mindegy, hogy fejezem ki. Amikor kimondjuk azt, hogy Jézus, te kell lesz nekem, és kell az a bocsánat, amit te szereztél meg nekem, és kell az az igazság, amit ugyancsak te szereztél meg nekem. Te légy az én bocsánatom, és te légy az én igazságom. Rád bízom magam. Amikor, testvérek, rábízzuk így magunkat Jézusra, vagy amikor befogadjuk őt a szívünkbe, az életünkbe, akkor lesz teljessé a mi hitünk. Amíg csak halljuk ezeket, amíg csak értjük ezeket, amíg csak elhisszük mindezeket, addig még nem teljes a hitünk. Akkor hiszünk, amikor Jézusra rábízzuk magunkat, és őt befogadjuk a szívünkbe. Kimondjuk neki imádságba, hogy itt vagyok, Jézus. És itt vagy te is. Légy te az én bocsánatom. Te szerezted meg. Légy te az én tisztaságom. Légy te az én ártatlanságom. Légy te az én igazságom az Isten előtt. Ebben a pillanatban. És mihelyest ez megtörténik, testvérek, akkor abban a pillanatban mi a magunk részéről is megigazított embereknek tekinthetjük magunkat az Isten előtt. Már azok voltunk, mondom, régen, de a mi számunkra, a mi életünkbe ekkor realizálódik, ekkor válik valósággá ez a titok, ez a csoda. Testvérek, hogyha nem tudom, minek kell történnie ahhoz, hogy megértsük, hogy a megigazítatásunkban, a cselekedeteinknek semmi jelentősége nincsen. Semmi jelentőség. Nincs jelentőség, hogy milyen emberek vagyunk. A hitnek van jelentősége. A hitnek van jelentősége. Nem a hitnek és a tetteimnek, egyedül a Jézus Krisztusba vetett hitnek. Így olvassuk itt, többször ismétli Pál, az ember hitáltal igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Az Isten igazsága azokra száll, akik hisznek Jézusban. Nem azokra, akik küzdik magukat egyre följebb a létrán. Akik hisznek Jézusban, testvérek. Hát Itt rá csodálkozhatunk arra, hogy milyen csodálatos hozzánk a mi Istenünk, testvérek. Hogy egyrészt a Bibliában ezeket leíratja nekünk, másrészt meg, hogy hirdetteti nekünk Jézust. Újra meg újra, itt akár itt a mi templomunkban is. Hogy hirdetteti nekünk Jézust, hogy hív a belévetett hitre. Hiszen azért teszi ezt, mert ő tudja, amit mi is meg kell, hogy tudjunk, hogy nincs más lehetőségünk arra, hogy Isten előtt igazakká legyünk. És örök életet nyerjünk. Csak az az egyetlen egy, hogy Jézusban hiszünk. És elfogadjuk a benne rejlő bocsánatot, és elfogadjuk a benne rejlő igazságot. Hitáltal a szívünkbe. Testvérek, nincs más lehetőségünk. És ezt az egyetlen egy lehetőséget Isten nagy szeretetből elénk tárja. Elénk tárja, elénk adja. Mind erre, amit Isten mond, nem az a helyes válasz, hogy hát kit érdekel? Hát na és? Hát majd holnap? Hanem egy helyes válasz van. Az, hogy azt mondod, és azt mondom, Atyám, köszönöm Jézust. Az egyetlen esélyemet az igazság, a megigazulásra és az örök életre. Köszönöm őt, hittel fogadom előtt, és benne tisztaságomat és igazságomat. Azt mondtad, hogy csak így lehetek igaz előtted. Íme elfogadom őt, és köszönöm, hogy érette már igaznak nyilvánítottál. Érette örök életet adtál nekem. Légy áldott, hogy nem a magam igazságába kell előtted megállnom, mert az nincs. Minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha, mondja a próféta. Hanem Krisztusnak a tőlem idegen igazságában, amihez nekem semmi közöm nincsen, abban állva jelenhetek meg előtted. Életemben is, halálomban is, az utolsó ítélet napján is. És köszönöm, hogy érette, elfogadtál engem. Testvérek, higgyetek Krisztusban. És megigazítattatok. Örök életetek van. És itt érünk el az utolsó ponthoz, hogy milyen hatást gyakorol ránk, testvérek, az, hogyha mi hiszünk Jézus Krisztusban. Ez, testvérek, ez egy mélységes felszabadító hatást gyakorol ránk. Az ember, testvérek, például Luther, ha már őt mondtam, azt mondja, hogy amikor megvilágosodott előtte, hogy Isten őt Jézus Krisztusért bűnbocsánatba részesítette, és neki adta már Krisztus igazságát, és ő Isten igaznak ítélte. Amikor elhitte Istennek ezt a szavát, és hit Jézusban, azt mondta, minthogyha a menny kapuja tárult volna ki előttem, és beléptem volna a paradicsomba. Az az ember, akit addig gyötört a bűntudat és a pokoltól való félelem, mert ezek motiválták, ezek gyötörték a lelkeméjén, és így próbált vallásoskodni, hogy Isten igaznak ítél, és egyszer befogadja a mennyek országába. Ez az ember, mintha elfújták volna a bűntudatát is. Miért? Mert tudta, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet. És tudta, hogy nem kell félnem már a pokoltól sem, mert Isten előtt igaz vagyok, és így örök életem van. Örök életem van. Mintha a menny kapuján átléptem volna a paradicsomba. Testvérek, a hívő ember nem fogy ki a csodálkozásból. Nem csak egy ilyen nagy megkönnyebbülés, hanem egy csodálkozás vesz erőt rajta. Hiszek én, és látom ugyanakkor a magam életét. És azt mondom, hát ó, belenézek a tükörbe, és mit látok, kit látok ott? Hát milyen gondolataim, milyen érzéseim vannak nekem, milyen cselekedeteim vannak nekem. Sokszor tényleg nem bírok a tükörbe nézni. És Isten engem, nyomorult bűnös, mégis igaznak ítélt. Igaznak ítélt. Igen. Hogy lehet ez? A kis papírt remélem megkapták a testvérek. Lukácsi Vilmának a verse van rajta, a vázlaton. Az a vége. Így tűnődöm Isten szerelme titkán. Hát tűnődöm Isten szerelmének a titkán. Hogy lehet, hogy ő nem ezt érdem, mégis engem nyomorult bűnös igaznak ítélt. Csodálkozom és magasztalni kezdem Istent. Mert egyszerűen lehetetlen, hogy aki hiszi, hogy Jézusért őt igaznak tekinti az Isten, az ne magasztalja, ne dicsőítse az Istent. Magasztalja, Uram, Atyám, köszönöm néked, hogy hirdetted nekem a fiadat, hogy benne nyújtottad nékem a bocsánatodat, hogy benne nyújtottad az én igazságomat, amit magamnak megszerezni képtelen voltam. Hát légy áldott ezért, magasztalak és dicsőítelek nem csak egyszer, nem csak kétszer, minden napon. És fölmentettél engem a Krisztusért. és igaznak nyilvánítottál engem a Krisztusért. Testvérek, ez egy olyan dolog, ami tényleg az ember lelkét felszabadítja, az ember lelkét csodálkozásra indítja, az ember lelkét Isten imádatára hangolja. És az ember, testvérek, arra hangolja továbbiakban, hogy törekedjen immár ezt az őt irgalmasan, kegyelmesen szerető Istent a lehető legjobban szolgálni. Hogy is cselekedhetném én a te akaratodat, atyám, ha már igaz vagyok a te szemedben? Hát hogy hálálhatnám ezt meg? Hát hogy hálálhatnám meg, hogy figyelek te rád, és teszem, amit mondasz nekem a Bibliába? És az ember elkezd ugyancsak engedelmeskedni az Isten törvényének, az írottnak, a Krisztusban adottnak, elkezd engedelmeskedni, de már nem bűntudattól, meg félelemtől gyötörve, hanem a hálától és az Isten iránti szeretettől eltelve. Te, aki megigazítottál, hát hogy hálálhattál meg, úgyha követsz engem, azt mondja. Tedd, amit mondok neked. Kövesd a hétköznapi életedben, amit mondok. De elbukom. Nem baj, ha elbuksz. Megbocsátattak a te bűneid, és igaz vagy az én szemeimben. Nem csinálom vissza többet a megigazítatásodat. Nem, te már nem lehetsz újra egy kárhozatra ítélt bűnös. Te örökre igaz vagy az én szememben. Szeretsz engem ezért? Hálás vagy ezért? Kövesd, amit mondok. Testvérek, csodálatos, hogy ezek mellett, a dolgok mellett még a hívő embernek a lelkét betölti az üdvösségről felől való bizonyosság is. Hiszen aki hiszi, hogy Jézusban megkaptam a bűnbocsánatot, és Jézus Krisztus az én igazságom, mondtam is közben többször is, hogy ez azt jelenti, hogy nekem örök életem van. Igen, nekem örök életem van. Üdvösségem van. Tudom és hiszem. Nem magam miatt van. Semmit nem magam miatt kapok az Istentől. Mindent kegyelemből, mindent szeretetből kapok. Az üdvösségemet is. Rendíthetetlenek voltak, testvérek, a mi hívő elődeink. Azok nem féltek, hogy most el fognak minket ítélni, mágiára fognak vetni, vízbe fognak folytani, el fognak üldözni innen-onnan, mert mi protestánsok vagyunk, mert mi bizonyságot teszünk Krisztusról. Nem féltek. Miért nem féltek? Mert tudták, hogy ezek csak a testet ölhetik meg, de a lelkünket nem. Nekünk magunknak örök életünk van. Üdvösségünk van, és ez végtelen nyugalommal és békességgel töltött el a lelküket, az egész életükben. Örök életem van. Testvérem, ismered ezeket a dolgokat a te saját szívedben, a te saját életedben? Ha ismered, megigazítatott ember vagy. Ha nem ismered, még nem vagy a helyeden. A megigazítatott emberre jellemzőek ezek. Csodálkozik Istenem. Áldja az Urat, magasztalja őt. Üdvbizonyossága van. Végtelen békessége van. Még ha saját bűneit látja is, és azok miatt sokszor szomorkodik, mégis megvigasztaltatik azáltal, hogy Isten nekem mégis, annak ellenére, amilyen nyomorult vagyok, megbocsátott, és meg leszette rólam az én rongyaimat, sőt, rám adta a Krisztus igazságát. Én igaz ember vagyok. Ezek ott vannak a te szívedben, lelkedben, akkor tényleg megigazult vagy. Ha nem, akkor rád az vonatkozik, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, akinek köszönheted áldozatának, vérének, akinek köszönheted a te bocsánatodat, a teljes bűnbocsánatot a bíró részéről, és akinek köszönheted, hogy igazságod lehet, mert ő igaz volt, ártatlan volt. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megigazítottál. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, a te drága szavadat, a Biblia szavait. Köszönjük, hogy azok által eligazítasz bennünket abban a kérdésben, hogy hogyan is juthatunk mi az örök életre. Köszönjük néked, hogy megmondod nekünk, hogy hogyan lehetünk igazakká a te szemedben. Légy áldott, hogy azt is megmondod, hogy hogyan nem. De hogy megmondod, hogy hogyan igen, ezért legyél áldott. Köszönjük, hogy elküldötted a te drága fiadat, aki meghalt a kereszten, igaz élet után. Köszönjük néked, hogy keresztjér megbocsátasz nekünk, és köszönjük, hogy ránk ruházod az ő igazságát, ártatlanságát. Köszönjük néked ezt a bírói aktust, ezt a bírói döntésedet, és köszönjük, hogy ezt te már nem csinálod vissza, ezt te már nem vonod vissza, hanem mindazok, akik hisznek a te fiadban, mert hisznek a te szavadnak, azokat te már igaznak is nyilvánítottad, és azok igazaknak tekinthetik magukat. Segíts, Uram, bennünket, hogy tudjunk hinni neked, tudjunk hinni a te drága fiadban, a mi bocsánatunkban és a mi igazságunkban. Segíts, Úr Jézus, hogy ne azzal az úttal próbálkozzunk, amin Luther is járt annak idején, és sokan mások, emberek százai vagy milliói próbálkoznak ezzel ma is, hanem elfogadjuk azt, amit te mondasz nekünk, és megnyugodjunk abban. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged az igazságért, és az azzal járó üdvösségért, amit nekünk is elkészítettél. Kérünk, áld meg a szívünkben az elhangzottakat, és ami nem világos, vagy nem volt érthető, azt tetted a számunkra érthetővé és világossá. De mindenek fölött abban segíts minket, hogy tudjunk hinni az egyszülött fiúban, a mi bocsánatunkban és a mi igazságunkban. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Áldunk, hogy így indulhatunk el erre az új évre. Kérünk, hogy légy velünk, kísérd lépteink. Kérünk téged arra, hogy segíts, és mindent a te akaratod szerinti úton, módon tudjunk megoldani az életünkben. Segíts a mi családjainkat, segítsd a mi gyülekezetünket, segíts gyermekeinket, időseinket, betegeinket. Kérünk, hogy állj mellettünk, és hadd tapasztaljuk meg közelségedet minden napon. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Mivel, hogy Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő héten a szokásos időben megtartjuk a heti alkalmainkat, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Előttem van még a 2008-as bibliolvasó kalóz, ebből még van. Aki nem vette meg, az vegye meg, nem csak megvegye, hanem olvassa és ezek szerint az Isten igéjét, a Bibliát, és adjon az Isten világosságot és vezetést az ő szavai által minnyájunknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a 210-es énekünket énekeljük befejezésül, 210-es számú énekünket, ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására. 210-es dicséret, énekeljük el az első 4 és a 7. versét. Utána pedig majd a magyar himnuszt énekeljük el. A 210. énekünk első verse így kezdődik. Ó áldandó Szent Háromság!
Áldás békesség.